Benne pedig arról fogunk beszélgetni, hogy a generatív mesterséges intelligencia és a művészetek kapcsolata hogy alakul. Alakult-e a Gen AI, vagy csak máshol? Úgyhogy ez egy nagyon érdekes téma, és elég sok vitát vált ki világszerte. Kis Gergely, az Attractó ZRT társ alapítója a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Hát foglaljuk össze, hogy mit tud a generatív AI egyáltalán, a pontos időn kívül, úgy értem.
Igen, azt mondjuk lehet, hogy pont nem tudja.
Mert na tessék, ki kell próbálni azonnal.
Azt tényleg nem tudja. Azt tényleg nem tudja, mert ugye egy bizonyos időpontig van betanítva, és ezért onnantól kezdve már nem lát. Szóval, hogy ugye generatív AI egy kicsit a nevében is benne van, hogy ez egy olyan mesterséges intelligencia technológia, ami valamit előállít a digitális térben, és ugye ez kezdődött azzal, mondjuk 2,5 évvel ezelőtt a ChatGPT-vel láttuk először leginkább, hogy szöveget állít elő, és akkor a szövegből persze ott az akkor lehet vers, meg dalszöveg, meg forgatókönyv, meg recept, meg akármi, de az akkor a szöveg. És aztán azóta ugye a képek megjelentek, mint egy olyan, amit jól tud előállítani, és aztán most már videót is nagyon jól tud előállítani az AI, mert az ugye végsősoron csak képeknek a sorozata, és az utóbbi időnek szerintem az egyik leggyorsabban fejlődő területe az a zene, ami másfél évvel ezelőtt még mondjuk egészen elképzelhetetlen volt, hogy élvezhető és befogadható, és tényleg olyan koherens zenét állít elő, ma pedig már ezt csinál, megcsinálja.
No, akkor ezeket tudja, és akkor ezeket előállítja, oké, de hogy kerülnek ezek el a közönséghez? Akár a zenék, akár a videók, akár a képek, vagy akár a szövegek.
Hát, hogyha ugye a szakmai életben, hogyha használod, akkor te magad vagy a közönség, nyilván vannak erre különböző szoftverek, a ChatGPT például az egyik ilyen szoftver, Midjourney mondjuk, amit a képalkotásra használunk, az egy másik ilyen szoftver, vagy a utóbbi időben ugye a Sora, amilyen ismerté kezd válni az OpenAI-nak a videókészítő algoritmusa, az is egy ilyen szoftver, de ugye azt mondtad, hogy közönség, akkor én gondolom itt már ez a művészeti konnotáció jelenik meg, hogy a különböző művészek hogy használják, illetve vannak olyan esetek is, amikor már nem is a művészek használják, hanem ilyen önálló, mondjuk popstárként AI-ok jelennek meg. Ennek ez egy jó terjesztési platformja, ezek a digitális csatornák, mondjuk nem tudom, Spotify, YouTube, amiket amúgy szoktunk használni. De amikor mondjuk egy művész, egy nem tudom, egy előadó művész kiáll a közönség elé, vagy forgat egy videóklipet, akkor ott a videóklip gyártásának a folyamatában is számtalan helyen meg tud jelenni ez a technológia.
De mondjuk, hogyha tervezünk egy festményt vele, ami nagyon jól sikerül, és szeretnénk 3,5 millió dollárért ezt eladni, erre van lehetőség? Vagy tervezünk egy klassz szobrot? Vagy ne menjünk ilyen messzire, tervezünk mesterséges intelligenciával egy klassz sportcipőt mondjuk.
Igen, tehát ahogy hogyan jelenik meg a fizikai térben, ez egy nagyon izgalmas kérdés, ugye a Gen AI az alapvetően a digitális térben hoz létre dolgokat. És akkor a digitális térből hogyan nyúlik át a fizikai térbe, vannak erre példák, robotok fogják ezt, akkor rendes képzeljetek el magatok elé egy ilyen, nem tudom én, ipari robotot, és akkor az fogja ezt létrehozni. Több ilyen izgi projekt is van, az egyik, ami nekem nagyon tetszett, az AIDA nevű projekt, ami az Alan Turing nevű matematikusnak a festményét alkotta meg, és ahogy olvasgattam erről a projektről, itt már önmagában maga a projekt szerintem egy ilyen műalkotás, hogy hogyan álltak neki. 30 ember dolgozott azon, hogy létrehozzák ezt az AIDA nevű robotot, és akkor felig öltöztették, nem tudom, női ruhákba öltöztették ezt a robotot, nagyon sokan dolgoztak rajta. Ugye akkor az Alan Turingról a Gen AI az megalkotta a képeket, ha jól tudom, akkor egyébként 30 különböző képet alkotott meg, és aztán ezeknek valamiféle fúziója lett az, amit végül egy robot valóban előállított, tehát a fizikai térben egy vászonra megjelenített, de még erre is külön rádolgoztak, és akkor így állt elő ez a az alkotás, ami egyébként valóban egy aukciós háznak az árverésre 1,1 millió dollárért kelt el, úgyhogy vannak olyan emberek, akik ebben az alkotási folyamatban komoly értéket látnak.
Tehát akkor jönnek a festőrobotok, szobrászrobotok, operatőrrobotok,
Igen, az is nagyon nagy hatással volt rám a Alexander Rabennek a projektje, ami meg arról szólt, hogy a Sora, amit ugye említettem az előbb, ez a videogenerátor, azzal generált egy valamiféle ilyen ember szabású lénynek a, nem tudom én, a struktúráját, és akkor azt még meg 3D-sítette egy másik szoftverrel, és aztán vett egy ipari robot-szerű dolgot, a Monumental Labs-nak egy ilyen robotját, és frankon olasz márványból kiparagtak egy hatalmas olyan robotot, amit egy ember alkotott meg, illetve AI alkotott meg, és akkor ennek az a következménye, hogy az igazi fizikai terünkben nekünk megjelent egy ilyen alkotás.
Hát akkor lesz visszatér a vadnyugati filmekből ismert gépzongora is?
Hát olyannyira, hogy ugye a harmadik projekt, amit így felírtam magamnak, ez a Sonosynthesis nevű projekt, ami egyébként már önmagában az is vicces, hogy az AI által alkotott művészeteknek a múzeumában van kiállítva, mert hogy ilyen is van már, és ő azt csinálja, az egyik felét azt értem, a másikat azt nem, de ugye én nem vagyok művész, tehát ez idáig már nem tudok semmit elgondolni. Tehát, hogy az AI által generált zenét játszik egy valódi nagy darab hangversenyzongra egy térben, és hogy miből alkotja meg a zenét, ezt a pontot nem egészen értem, hogy ez miért van értelme. Baktériumoknak a nagy felbontású képe adja az impulzust az AI-nak, és akkor abból alkot valami hangokat vagy zenét, és aztán azt játssza le egy igazi nagy hangverseny zongora.
Szerintem sokan azt, ugye van egy óriási ellentmondás a művészek között is, hogy az AI az mit tud és mit nem tud. Sokan, mint például Björk vagy Nick Cave, akik ebben a Nature Manifestóban is részt vesznek, azt mondják, hogy nincs lelke az AI-nak, mert senki nem tette oda, tehát igazából tud olyat csinálni, ami hasonlít az emberi művészetre, de nincs lélek benne. Mások, mint a Grimes, ugye, akit Elon Musk miatt is ismerhetünk, azt mondják, hogy szuper jó, és teljesen jó, és pont ugyanolyan dolgokat tud létrehozni. Csak szerintem az az érdekes, hogy tekintünk erre. Úgy tekintünk rá, mint egy szuper intelligens és nagyon összetett eszközt, amivel a művész művészetet tud létrehozni, vagy pedig úgy tekintünk rá, mint önmaga egy entitás, és ő a művész.
Vagy kell valaki, aki művész, és őt irányítja.
Hát igen, ezek a nagy kérdések, és valóban én nagyon szeretem ezt a témát, és kisebb közösségekben is gyakran szoktam erről beszélgetni, főleg zenészekkel egyébként, hogy az AI-nak a szerepe, és mondjuk az elmúlt 5 évben sok ilyen történik, sok ilyen beszélgetés volt, és az egyik, amit észreveszek, az, hogy nagyon gyorsan alakul az is, hogy egyáltalán a művészeti közösség hogyan gondol erre a technológiára, hiszen olyan látványosan és gyorsan fejlődik, hogy ami esetleg 3-4-5 évvel ezelőtt még nem gondolták volna, hogy használható, az ma már teljesen egyértelműen használható, és a világban is, a nagyobb közösségben is ez van. A Nick Cave, akit említettél az előbb, ő például a skálának az egyik végén helyezkedik el, aki kifejezetten azt mondja, a BBC-n van egy nagyon érdekes és hosszú cikk erről, hogy ő egy kicsit így fel is van háborodva ezen, hogy képzelheti bárki azt, hogy a 10 évig zokogott azért, hogy megalakosson egy dalt, és akkor, hogy utána betápláljuk az összes Nick Cave dalszöveget a ChatGPT-nek, és iratunk egy új dalt, hogy hogyan gondolhatja bárki is, hogy az azonos súllyal szerepel, vagy azonos értékkel bír. A másik oldalán meg, ugye akit említettél, a Grimes, ő meg kifejezetten azt mondja, hogy figyelj, vegyétek az én alkotásaimat, és toljátok, és legyen, és AI-jal használjátok, és alkossatok belőle valamit, tehát, hogy a művészeti közösség is eléggé szét van szakadva ebben a tekintetben, és a Björk, ugye, ő meg egy izgalmas megközelítéssel él, mert ő eleve egy ilyen technokrata ember, és ugye azt mondja valóban, hogy az AI által alkotott műalkotásnak önmagában nincsen lelke, de majd ő beleteszi.
Aha, értem.
Tehát, hogy,
Hát ha addig teszi bele, amíg nem tanulja az AI őt is reprodukálni, vagy az ő egyéni stílusát reprodukálni, nem?
Igen, nagyon örülök, hogy ez bedobtad ezt a mondatot, mert egyébként itt tegnap este jelent meg az egyik magyar ilyen sajtó, egy nagy ilyen internetes újságban egy hír, vagy egy interjú Baltazár zenekarnak a frontemberével, aki egyébként egy Warhouse nevű zenekarnak is a frontembere, Martin De Volder, és ő neki van egy izgalmas megjegyzése az AI-ról, amit akkor, ha már ezt így bedobtad, akkor egy az egybe felolvasnám, mert két sor az egész. Azt mondjuk, ő neki van egy videóképje, amiben AI-t is használtak, meg ő maga is nagyon küzd azzal, hogy a mai világban hogyan tud értéket teremteni, és azt mondja, hogy ha mondjuk arról van szó, hogy a rendező alkalmazza mesterséges intelligenciát a klippemben, úgy vagyok vele, miért ne, használjuk a legújabb technikát. De ha a dalszerzést nézem, akkor nagyon megrémiszt. Most adhatnék neked egy olyan okos választ, hogy sosem lesz olyan emberi, és sosem fogja megismerni a mi fájdalmunkat pontosan az MI, de az a helyzet, hogy nem szabad nekünk embereknek magunkat túlbecsülni, mert ha elég okos lesz az MI, akkor bármit képes lesz majd lemásolni, szóval félek, hogy jobb dalokat fog írni, mint én.
Na, akkor itt jön a kérdés az, hogy másol, vagy teljesen új dolgokat tud létrehozni a mesterséges intelligencia?
Én szerintem ez egy olyan kérdés, amit bármikor, amikor megnézed a művészetet, hogy nem tudom én, 1600-as években a holland festők azok mondjuk hogyan alkottak, ők is egymásból inspirálódtak. Tehát szerintem eleve nincs olyan, amikor egy művész az a semmiből megérkezik, és valami olyat hoz létre, aminek nincs eredet története, vagy nincs eleje. Tehát ilyen értelemben szerintem mindenki egy kicsit máshol. És ugyanezt az értelmet, ez nem biztos, hogy egyébként ezzel egyet értenek sokan, én valahogy így tudom ezt megélni, vagy meggondolni, és az AI is egy kicsit úgy van, hogy ő ugye nyilván, hogyha betanítom a kedvenc, többször emlegetett projektünk a műsorban, már szerintem tízszer beszélünk róla, a The Next Rembrandt Project, thenextrembrandt.com, ha valakit érdekel. Igen. 50 darab Rembrandtot betanítottak egy algoritmusnak, és az előállított egy 51. Rembrandtot.
Igen.
És akkor most ez egy nagyon jó kérdés, hogy nyilvánvalóan Rembrandt munkájából inspirálódott az AI, de hát azt ő maga hozta létre az 51-et, semmi köze a korábbi 50-hez, mármint hogy van köze stílusban meg minden, de hogy nem, az valóban egy új alkotás. Úgyhogy szerintem erre nincs igen, nem válasz erre a kérdésre.
Arra sincs, hogy kikapja a jogdíjat?
A legfontosabbakat kérdezi András, ugye? Mindig csak a pénz.
Erre szerintem azért van, mert ezt most tanultam a múlt héten, hogy jogilag ez azért egy egyszerű kérdés, mert ember kaphatja csak a jogdíjat. Mm. Tehát pillanatilag, bár egyébként
egyelőre. Igen, majd amikor ugye Szaúd-Arábián kívül mások is állampolgárnak fogadnak AI-okat, és elindul William Gibson féle történetszövés, akkor már lehet, hogy kaphatja a gép is.
Igen, ez mondjuk a másik oldalon, hogy a felelősség oldalon merült fel a múlt héten egy kerekasztal beszélgetésben, hogy kinek a felelőssége a hibázás, és akkor ott ugye az lett a konklúzió, hogy mindenképpen az embernek, mert másnak nem tudsz felelősséget adni a mai jogrendszerben, tehát ilyen értelemben a pénze sem tud lenni az AI-nak, csak valamiféle embernek, vagy cégnek, vagy ilyesminek, úgyhogy elütöm a kérdést azzal, hogy csak ember vagy cég kaphat pénzt, de ez nem a valódi válasz, ez inkább csak a civilizációs körülmény, ami miatt ez így van.
Hát, jó.
Hú, érdekes kérdés.
Igen. Ennek a sztorinak is. Köszönjük szépen.
Oké, köszönöm, sziasztok.
Szia. Kis Gergellyel beszélgetünk, illetve ő mondott érdekességeket.
Ha ő volt, és nem az AI, megtanulta.
Ő volt, én tudom, az Attractó ZRT társalapítója. Ő a AI és a művészetek kapcsolatáról beszélt.